Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A látás idegrendszeri folyamatainak megértését tűzte ki célul egy hamarosan induló magyar tudósok által vezetett nemzetközi kutatási projekt.
Már az is, hogy kockát ismerünk föl, az is egy kihívást jelent. És ez, amit úgy fogalmazunk meg, hogy amire szüksége van az idegrendszernek, az, hogy valamilyen módon fúzionálja azt az információt, ami jelenleg érkezik az agyba, és az, ami elérhető már számára korábbi tapasztalatokból.
A II. Világháború végén mintegy 600 ezer magyar ember esett a Vörös Hadsereg fogságába, akiknek egy részét úgynevezett Malenki robotra a Szovjetunióba vitték.
A Szovjetunió újjáépítésében számítottak a kényszermunkára, számítottak a külföldiek kényszermunkájára, csak a külföldi kényszermunkások de jó részt hadifoglyok voltak, jó részt pedig civil internáltak, akiket a szovjetek hadifoglynak tekintettek.
A szemünk lát egy tárgyat, az agyunk pedig az ismert formákból kiindulva beazonosítja, majd választ küld, mit is kellene azzal csinálni, és az izmok megmozdulnak. Ezt a folyamatot vizsgálja az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban dolgozó Orbán Gergő és nemzetközi csapata. Vele beszélgettem.
Alapvetően az idegrendszer működését fogjuk vizsgálni, és a központi eleme ennek a kutatásnak az az, hogy jobban megértsük azt, hogy az a kód, amit a neuronok használnak, az pontosan hogy is működik. Úgy is megfogalmazhatjuk ezt a kérdést, hogy mi az a nyelv, amit az idegrendszer használ ahhoz, hogy kommunikáljon egymással, és mondjuk végrehajtson feladatokat, döntéseket tudjon előkészíteni.
Mit tudunk most erről, illetve mi lehet az újdonság?
Az újdonságot azt talán úgy fogalmaznám meg, hogy a jelenleg elérhető eszközök, azok lehetővé teszik azt, hogy amikor az idegrendszerre ránézünk, akkor ne abból próbáljuk meg kitalálni azt, hogy az idegrendszer az mit is próbál csinálni, hogy egy-egy idegsejtet nézünk, és abból próbálunk megkövetkeztetni arra, hogy mit csinál a rendszer, hanem egyszer egy nagyobb rendszert tudjunk követni, akár több agyterületen lévő idegsejt populációkat tudjunk követni, és ebből próbáljuk megkövetkeztetni arra, hogy hogyan is működik a rendszer. Hogyha egy példát adhatok erre, akkor az nagyjából úgy képzelhető el, hogy ha mondjuk egy autógyárnak a működését abból próbáljuk megérteni, hogy egy darab szakember az egyik gyártósoron mit csinál, akkor az nyilván kihívás. Hogyha megnézzük az összeset egyszerre, akkor megérthetjük azt, hogy milyen fajta együttműködésnek, milyen szinergiák, milyen korrelációk vannak az emberek között, és ezek hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy létrejön az a cél, amiért az egész gyártósor működik, hogy létrejön egy autó. És ez a hasonlat azért talán hasznos, mert éppen a fő kérdés ennek a kutatásnak az, hogy az agy, mint egy hierarchikus rendszer, az hogyan működik. Tehát az agyban beérkezik az információ, megkapja egy agyterület, azt tovább vagy egy következő agyterületnek, azt ismételten tovább vagy egy következő agyterületnek, és a végén valamilyen módon megszületik egy döntés, és létrejön valamilyen akció, létrejön valamilyen izommozgás. És ahogy így most elmeséltem, látszik, hogy ez egy hierarchikus rendszer, csak úgy, mint egy gyártósoron. Először dolgoznak azon, hogy elkészüljen az alváz, utána dolgoznak azon, hogy az alvázra rákerüljenek a főelemek, és a végén már csak polírozzák az egész autót. És itt az agyban az érdekes, hogy itt is van egy hierarchikus rendszer, csak nyilván teljesen másfajta kihívásokkal kell szembesülni. Tehát még egy autónak a megrendelése specifikálja a motort és az, hogy milyen színű az az autó, és a végén ki kell jönni egy autónak. Az idegrendszerben a feladatok azok sokkal bonyolultabbak és egyben bizonytalanabbak. Tehát alapvetően az idegrendszerben, amikor meglátunk egy képet, az alapján döntenünk kell, hogy annak milyen is a struktúrája, hogyan is fogjuk mondjuk egy tárgyat, ami közeledik felénk nagy sebességgel azt megfogni vagy elütni. Ebben végtelen sok bizonytalanság van, és ezzel meg kell küzdeni. És a következménye ennek az, hogy míg mondjuk egy gyártósort az hatékonyan lehet üzemeltetni, úgyhogy amikor elkészül az alváz, akkor továbbadjuk a karosszéria szerelőknek, itt egészen meglepő módon az történik, hogy amikor továbbadjuk az információt arról, hogy mit is gondolunk arról, hogy mi az a stimulus, amivel szembesülünk, és mi az a feladat, amivel szembesülünk, amikor egy fölsőbb szinten megértjük azt, hogy mi is lesz a kihívás, arról visszaadunk jelzést az alsóbb szinteknek. Tehát olyan, mintha a motorszerelők, amikor megértik azt, hogy úgy látom, hogy itt most egy turbomotort kell szerelni, azt visszaadják azt az információt az alvászszerelőknek, és a kettőnek az összjátékaként tud csak létrejönni a döntés. És ennek az oka az, hogy alapvetően a feladatok teljesen mások, mint mondjuk egy ilyen determinisztikus rendszerben, mint egy gyártósoron.
Milyen agyi tevékenységet vizsgálnak majd? Mondjuk a látást, vagy beszédet, vagy a mozgást?
Pontosan a látással foglalkozunk, és a látás az, amit leginkább ismerünk jelenleg. A legjobb rálátásunk van arra, hogy végre mi azok az egyedi sejtek, akik hozzájárulnak mégis ez a folyamathoz, ez nagyon fontos komputációs folyamathoz. Azok egyenként mit csinálnak, és most így, hogy van lehetőségünk bepillantást nyerni sok sejtnek a működésébe, így van esélyünk arra, hogy tovább is lépjünk a jelenlegi megértésünkön. Alapvetően, ahogy hozzáállunk ez a problémához, az három lábon áll. Az egyik az, hogy kétféle állatot vizsgálunk, az egyik a majom, amelynek egy nagyon fejlett idegrendszere van, nehéz feladatokat is meg tud valósítani, végre tud hajtani. És így tudunk egy olyan szituációt előidézni, ami hasonlít azokhoz a feladatokhoz, amivel mi magunk is szembesülünk. A másik állat az az egér, amelynek lényegesen fejlett nem az idegrendszere, de cserébe ott mondjuk a tanítási feladatoknak az lényegesen gyorsabb, és a másik pozitívum az, hogy nagyobb mennyiségű sejtet tudunk egyszerre követni, és ráadásul ezeknek a sejteknek a működésébe aktívan bele is tudunk nyúlni, valamilyen módon befolyásolni tudjuk az aktivitásokat kívülről, és ilyen módon lényegében úgy, mintha meg tudnánk bögdösni egy rendszert, és meg tudjuk nézni, hogy ezek a bögdösések ezek milyen hatással vannak a teljes rendszer működésére.
Ha például én ránézek egy kockára, akkor látom, hogy az egy kocka. Hogy a színes oldalai vannak, akkor tudom, hogy Rubik kocka, hogy a pöttyök vannak az oldalán, akkor dobó kocka. Mi történik ez alatt az agyamban?
Az agyban alapvetően az egyik legalapvetőbb kihívás az az, hogy amit látunk, az nem egy kocka, hanem ugyanúgy, mint egy fényképezőgép, egy rakás pixelt látunk, ami lényegében a fotoreceptoronkon megjelenő ingerlés sorozat. És erről az ingerlés sorozatról, bár az ember könnyen elhiszi azt, hogy ja, ez már nem eltávol attól, hogy felismerik, hogy ez egy kocka, valójában legtöbbször három felületet látunk, amelyek esetlegesen megvilágításban kicsit különböznek, kicsit absztrakt színük van, vagy absztrakt formájuk van, mint például alapvetően rombuszokat látunk. Ezekből az, hogy magában ezek felületek, amiket látunk, az is már kihívás az agynak, hogy ezt felismerje. Az, hogy ez egy háromdimenziós objektum, az egy következő kihívás. És minden ilyen kihívás, amit most említettem, az lényegében majdnem úgy asszociálható egy területnek a komputációhoz, amit az agyterület végez. És utána pedig, miután felismertük, hogy ez egy kocka, azután jön egy következő szint, ami annak a felismerését jelenti, hogy ez egy dobókocka, amit érdemes eldobni, és ilyen módon kiváló random szám generátort nyerünk, vagy ez egy rubikocka, amit érdemes megpróbálni. 10 másodperc alatt összerakni, mert embertársaink ezt simán el tudják érni. Tehát alapvetően ilyen módon látszik, hogy hierarchikusan próbáljuk földolgozni azt, hogy mi is van, és megtalálni megfelelő akciót, amit végre lehet hatékonyan hajtani az adott objektummal.
Amit látunk, azt a korábban betanult információk alapján azonosítjuk? Tehát, hogyha mondjuk nem tudjuk, hogy mi az, akkor próbáljuk valamihez hasonlítani? Mármint az agyunk.
Pontosan erről van szó, és ez is az, ahogy megfogalmaztuk a saját célunkat ebben a projektben, nevezetesen az, hogy amikor szembe találkozunk egy kockával, akkor az, hogy kitaláljuk az egy kocka, a számunkra elérhető információ valójában még ehhez a döntéshez is viszonylag csekély. Ahhoz, hogy rájöjjünk ahhoz, hogy ez egy kocka, ahhoz az előzetes információinkat kell felhasználni. Az, hogy mit tudunk a kockáknak általában a struktúrájáról, mit tudunk a felületeknek a jellegzetességeiről, milyen fajta módon berődik vissza a fény egy homogén felületről, egy olyan felületről, aminek megfelelő anyaga van, megfelelő textúrája van, és mindezt kombinálni kell ahhoz, hogy arra következésre jussunk, hogy ez egy kocka. Hát látszik az, hogy még csak nem is arról van szó, hogy nem tudom, Magyarországon kellett fölnőni ahhoz, hogy felismerik azt, hogy ez egy Rubik kocka, már az is, hogy kockát ismerünk föl, az is egy kihívást jelent. És ez, amit úgy fogalmazunk meg, hogy amire szüksége van az idegrendszernek az, hogy valamilyen módon fúzionálja azt az információt, ami jelenleg érkezik az agyba, és az, ami elérhető már számára korábbi tapasztalatokból.
Májusban egy több éves projektet kezdenek meg. Ön személy szerint mivel lenne elégedett a végén?
Amivel elégedett lennék az az, hogyha megértenénk azt, hogy az a fajta párbeszéd, amit az elején megpróbáltam egy példával illusztrálni, azzal, hogy a gyártósoron hogyan érkezik vissza információ egy magasabb hierarchikus szintről, egy alacsonyabb hierarchikus szintre, megértenénk azt, hogy milyen fajta információ és hogyan jelenik meg a különböző szinteken, hogyan érkezik alulról, tehát az érzékszervektől, és hogyan érkezik felülről információ. És hogyha abban előrébb jutnánk, hogy meg tudnánk határozni, hogy a sokféle nyelv közül, ami lehetséges a matematikai nyelvezet, ami lehetséges, hogy használva az idegrendszer, ki tudnánk zárni egyet vagy kettőt, és rá tudnánk mutatni, hogy mi az a plauzibilis matematikai nyelvezet, amit az idegrendszer használhat.
Sigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.